Mária Rádió, Göd, FM 97,3.
Következő műsorunkban Burger Ferenc atya beszélgetését hallhatják Görbe József atyával a nemrég megjelent Mi című könyvéről.
Tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit innen a Kartali plébániáról, a mikrofonnál Burger Ferenc. Vendégeskedem Görbe József plébános atyánál Kartalon. Neked 7 könyved is jelent meg. Utóbbi 3 könyvről, a trilógiáról beszélgessünk egy kicsit. Hiszen egy olyan érdekes című könyveket írtál, ami szokatlan. Ezeknek a könyvnek az egyiknek a cím, hogy én, a másiknak az, hogy te, a harmadiknak az pedig, hogy mi.
Hát először is meg kell említenem Tarjányi Zoltánt, aki állandóan bátorított és szinte állandóan ösztökélt, hogy kezdjek el egy kicsit írni. Amikor ő az Új Emberhez került főszerkesztőnek, akkor meghívott engem, és Fila Lajossal, aki egyébként a Ferivel közös nagy szellemi atyánk.
Így van.
Elkezdtünk írni egy sorozatot, és amíg a Zoli ott volt az Új Ember főszerkesztőségében, meg is jelent valami 20, majdnem 30 ilyen írás. Na most, amikor ő elment, akkor hát azt mondták nekem, hogy köszönik szépen, ez a fajta stílus, ez nem kell az Új Emberbe, ők mást szeretnének. Akkor fölhívott a Keresztény Élet főszerkesztője, és mondta, hogy hát ő viszont örülne, hogyha odaírogatnék. És akkor körülbelül egy másfél, talán 2 évet írogattam oda, és aztán ott is jött a főszerkesztő váltás, aki újra azt mondta, hogy hát nem illek bele a képbe, ezek túl elvontak, spekulatívak, teológus gondolkodásúak ezek az írások, ők ilyen populista, sokkal inkább az emberekhez szólót akarnának. És akkor úgy történt pont a helyzet, ebbe te is mindjárt benne leszel, hogy volt egy sorozat, az Eukarisztiáról elkezdtem írni egy 3 részes sorozatot. De aztán, mikor mondták, hogy hát fölösleges tovább írnom, mert nincs hol kiadni, az én csomó minden volt még bennem, és akkor elkezdtem írogatni. Tovább írtam ezt az Eukarisztiáról szóló gondolatokat, és a végén egy kis könyvszerű dolog jött ki belőle. És akkor nem tudtam, hogy mit csináljak, és akkor neked az örök mécs volt. És
mint kiadó, könyvkiadó,
igen. És elküldtem neked, de hát mondtad, hogy ez nem a ti profilotok. És akkor mondtad, hogy visszaküldöd ezt a könyvet, a kéziratot, és a következő történt, szóltak a postán, akkor Nézsán voltam plébános, hogy menjek, érkezett egy csomagom. Hát én sejtettem, hogy ez az lesz, elmentem, és a kéziratot küldted vissza. Betettem a fiókba, és mondtam, Isten, nem baj, ennyivel én már gazdagabb vagyok. De ezzel vége is volt az egésznek, úgy még a postától hazaértem, lezártam magamban ezt a dolgot. Amikor betettem a fiókba, abban a pillanatban megszólalt a telefon, akkor még ez a régi telefonunk volt, csak ez a vonalas telefon, akkor még nekem nem is volt mobiltelefonom, és a vonal végén beköszönt valaki, akit úgy neveztek, hogy Bedő György. És akkor mondta, hogy Görbe Józseffel szeretnék beszélni. Hát mondom, én vagyok az. Hát ő a Kairos kiadónak az igazgatója, és szeretné, hogyha mondanék valamit, hogy miért nem írok a Keresztény Életbe. Hát mondom, azért nem írok, mert azt mondták, hogy nincs rám szükség. Hát ő azt mondta, hogy azonnal bármi van, adjam ki, vagy ő kiadja nekem. Hát mondtam neki, hogy ebben a pillanatban tettem be a fiókba egy könyvet, mondom, akkor szívesen. Másnap elvittem, délután már hívott, hogy a könyv ki is van adva, ezt vegyem úgy. Na hát innen kezdődött el, és voltak éppen ő volt az, állandóan piszkált, hogy írjak. Hát mondom, de Gyuri, hát mit írjak? Hát nincs nekem, mindegy, bármit is csak írjál. Na most hát akkor az ember az ösztönzést egy kicsit komolyan vette, a Zoli is, a Tarjányi Zoli is továbbra is noszogatott engem, hogy próbáljam meg. Hát jó, hát akkor mondom, megcsinálom. És akkor elkezdtem írogatni. És hát legvégül aztán rádöbbentem arra, amit annak idején a Fila Béla mondott, a Lajosnak a testvére, aki szintén pap volt, sőt teológus pap volt, központi szemináriumban teológia tanár. Úgy látszik, hogy te nagyon szoros kapcsolatban vagy a személy problémájával. És azt mondta, hogy szerinte el kéne mélyebben gondolkodnom a személyről. mert ez egy olyan kérdés, amivel hát nehéz megbirkózni. Hogy miért is? Magában a Szentírásban nincs benne a személy fogalom. A lélek fogalom van csak benne, a lelket persze szoktuk úgy mondani, mintha személy lenne, mert hát lényegében az én lelkem, az valamiként én magam vagyok. Tehát abban az időben, abban a korban még nem különült el egymástól, nem finomult ki a személy és a lélek fogalmának a különbsége. Na aztán így elkezdtem gondolkodni, és hát ebből lett ez a trilógia.
De itt az eukarisztiát említetted az elején, azzal mi lett? Végül is kiadtátok, ugye?
Kiadtuk, hát az 3000 példányba, és az volt a legnagyobb sikerem eddig, meg kell mondom őszintén, mert az körülbelül fél év alatt elfogyott. Úgy, hogy utána már szóltak nekem könyvkiadók is, hogy van-e még, akit tudok adni, aztán utána mondták, hogy szeretnék, hogyha... Na, ezt nem foglalkoztunk vele, a Gyuri bá is úgy mondta, hogy ezzel most már nem kell, ez a 3000 példány, ez elég lesz. Úgyhogy az egy ilyen sikertörténet volt.
Uh-huh. De... Itt kezdődött, ugye?
Hát igen, de aztán az összes többi az már...
Hogy jutottál ehhez a hármas témához, amit a legutóbbi három könyve trilógiába foglalásáról mondtad itt nekem még a beszélgetés elején?
Mint mondtam, a Fila Béla volt az, aki mondta, hogy engem megérintett a lelkemet, valahogy megérintette a Jóisten ezzel a személy gondolatával, és hogy próbáljak meg erről egy kicsit mélyebben akkor elgondolkodni. A Fila Béla nagyon támogató volt. Nagyon-nagyon támogatott engem, és olyan szavakat mondott, amiktől néha elpirultam, annyira fölmagasztalta itt. De minden esetre ténylegesen bennem volt akkor ez a kihívás. Csak hát érdekes módon a Én című könyv után 10 év telt el, hogy elkezdjem írni, és bevallom őszintén, a Covid volt az, ami a Te című könyvet megszülte. Ott volt az a sok idő, nem tudtunk misézni se semmi, és akkor egyszerűen bennem voltak a gondolatok. De soha nem volt időm, ott Kistarcsán voltam, akkor rengeteg program volt, rengeteg közösség, mindig úgy éreztem, hogy ez nem annyira fontos. Na és akkor ott a Covid alatt elindult, és akkor már nem bírtam leállni. Tehát ilyen ez, amikor egyszer elindul az emberbe a gondolat, onnantól kezdve viszont már a Covid elmúlt, a szenvedély nem.
Hát ebből látszik, hogy te szenvedélyes ember vagy, aki a szenvedélyét az írásban éli meg. Hát miért írod le? Miért nem? Ugye mi papok vagyunk, minden vasárnap prédikálunk, gondolom erről beszélsz te is, tehát van mód kifejezni magunkat szóban.
De. Az a helyzet, hogy amit az ember a prédikációba elmondhat, az azért nagyon, hogy mondjam, a felszínét tudja csak érinteni a teológiai problémáknak. Én pedig azt hiszem, talán nem nagy képűségben mondom, én a teológia legmélyére szerettem volna tekinteni. Ennek is van egy érdekes története. 98 ősze volt, és egy családdal sétálgattunk, és akkor ott sétálgattunk, és akkor már írogattam, és mondtam, hogy most jöttem rá arra, hogy mindig az volt bennem, egy picit ehhez hatalmas nagy teológiához hozzá tudnék adni valamit. És ott emlékszem, rájöttem arra, hogy hatalmas ez a teológia, ehhez én nem tudok hozzáadni semmit. És ott bevallottam, hogy sajnos nem vagyok képes olyan nagy gondolatokat annyira átlátni, nincs akkora képességem, nincs akkora tehetségem, hogy ilyen ezt megtegyem. Úgyhogy le is mondtam róla, és úgy voltam vele, hogy én is a prédikációkba fogok majd egy kicsit jobban elmélyülni. És aztán utána meg hát történt, ami történt. De nagyon érdekes, én ekkor is arra gondoltam, hogy az Úr Jézusnak mindig igaza van. Ha el nem veszíted, meg nem nyered. A teológiát is el kellett veszítenem. Nem akarok én nagy dolgot a teológiába. Hívekhez akarok szólni, a híveket akarom nevelni. És a teológia ilyen értelemben letűnt a színpadról. Aztán kiderült, hogy a Jóisten mégse úgy gondolta, hogy tűnjön le, csak azt akarta, hogy én mondjam ki.
Értem. Szerényen beszélsz, de azért érthető benne, vagy érezhető benne az intellektuális embernek, a papi embernek a hozzáállása. És ez jól van így. Tehát megszületett, nem is született meg, csak folyamatban volt ez a három könyv, mert ugye itt három könyvről van szó, és hát ez mégsem adható ki mondjuk egy hatalmas kötetben, hanem három olyan könyv, amelyiknek ugye a legutóbbinak hát 475 oldala vége. Tehát ez legalább 1500 oldala három könyv. hasadszolom, így gondolom, ha a másik kettő is ilyen nagy.
Ennyi nincs, de több mint 1000 oldal.
Tehát az egy komoly dolog. Kérdés az, miért írod le? És miért ebben a három témakörben?
Nos, akkor még egyszer mondom, azért írom le, mert ezt nem tudom elmondani prédikációban.
Értem.
Annyira...
túl elvont talán?
Annyira nehéz. Nem, a teológia nem elvont. Egyáltalán nem elvont, hanem az a probléma, hogy a teológiának vannak olyan fogalmai, olyan szakszavai és olyan filozófiai háttere, amit ha egy konkrét problémát meg akarsz fejteni, ezt el kéne előtte mondani a híveknek, ki kéne fejteni, ki kéne bontani. Hát ennek nincs ideje az embernek is. Ezt le kell írni, tehát írásban tudod ezt az egészet megfogalmazni. Ráadásul az én gondolkodásom az egy kérdező gondolkodás. Mindig kérdezek, tehát ahogy a Szentírásban van, az Úr Jézus megfedi a tanítványokat. Hát miért nem kérdeztétek? Az úton, amikor beszélgettek ott egymás között, és nem kérdezték meg az Urat. Nem kérdezték meg a szenvedéséről, nem kérdezték meg, csak egymás között állandóan morfondíroztak. Kérdezni szabad, sőt, kötelességünk kérdezni. Akkor, amikor egy igazi kérdés megszületik bennünk, azt hinnünk kell, hogy a Jóisten akarja, hogy megszülessen, mert aki kérdez, az Istentől választ is kap, így van.
Azért engedd meg, hogy megkérdezzem, hogy ezt honnan meríted ezeket a gondolatokat, mert nyilván tanultad, mint ahogy mindannyian tanuljuk a teológiát, ott olyan dolgokat találkozunk, akikkel soha nem találkoztunk, olyan nagy nevekkel, teológusokkal. Kik voltak rád hatással, mit gondolsz?
Fila Lajos mindenképp. Érdekes módon azonban Homlok egyenest az ellenkező eredményre jutottam, mint amit ő gondol. Ő egy egészen más koncepcióba gondolkodott. Na most az a helyzet, hogy az egy sejt, ami annak idején megszületett a Földön, az nem degradálódott azért, mert utána több lett belőle. Azzal meg végképp nem degradálódott, hogy esetlegesen sok sejt jött előre. Az meg aztán, hogy elindult az evolúció fejlődése, hát itt vagyunk mi magunk, akik most itt beszélgetünk ezekről a dolgokról. Ez a sokaság, ez nem degradálódás. Ez egy fejlődés, ez egy valódi evolúció. Na most én úgy gondolom, hogy az Úristen is, a Szentlélek is egy ilyen szellemi evolúciót tud fölépíteni, ami azt jelenti, hogy vezet bennünket a teljes igazságban. Tehát Krisztusban vezet minket. És vezet minket azért, mert nyilvánvalóan nem tudunk még mindent. Az apostolok se tudtak mindent. És itt lépésről lépésre kell előre haladni, hogy lássuk a dolgokat. Tény azonban, hogy Fila Lajos nagyon nagy hatással volt rám. Aztán a teológusok közül, hát Ráner volt igazán nagy hatással, de végül is az a furcsa, hogy mindenkitől megszabadultam. Ami azt jelenti, hogy a gondolkodó ember, én legalábbis ilyen vagyok, az a lap szélén, a margó szélén él. Ami azt jelenti, hogy odaírom a meglátásaimat, a gondolataimat. Ami oda van írva a margóra, az az enyém. Azt láttam meg, azt fogadtam föl belőle a dolgokból. És hát az ő könyvei tele vannak írva. De miután teleírtam, és végig gondoltam ezeket a dolgokat, akkor rájöttem arra, hogy másra van szükség. Ő egy módszert használt, úgynevezett transzcendentális módszer. Az egész gondolkodását erre fűzte föl. És én rájöttem arra, hogy a módszerek jók, fontosak kellenek is, de csak addig, amíg nem tudsz tőlük elszabadulni és tovább lépni. Magyarán a Jóisten nem módszerekben gondolkodik, és nem módszerek alapján fejti ki az igazságot, hanem Krisztusban, a Szentlélek által.
És más hatás nem ért, csak Fila és a Ráner hatása?
De... az összes többi nagy hatással
mert
volt.
Mert tudom rólad, hogy azért te sokat olvastál. Tehát nem igen. Csak e két szerzőt, hanem
több. Igen, na most az a helyzet, hogy az összes többit én bedolgoztam ebbe a Ráneri gondolkodásba. De azt is mondhatnám, hogy mindegyik, amit elolvastam, inkább csak arra inspirált, hogy ez nem teljes gondolkodás, hogy ebben hiányzik valami. Baltazárt olvasgattam, ezt a sok kötetes könyvét, amit itt megjelent, végigolvasgattam, és számtalanszor meghökkentem, megdöbbentem a szellemi mélységén. De mégis éreztem, hogy ez nem az igazi. Itt ennél szerintem többről van szó. ő nagyon fantasztikus költői szépséggel és mélységgel tudott leírni dolgokat, hatalmas kultúrával, amit az ember lenyűgözi. Mégis éreztem, hogy ez nem az, amire szükségünk van. Most nekünk egészen másra van szükségünk.
Na, hát akkor elértünk hozzá. Te mit gondolsz? Tehát a teológia az egy Istenről szóló pozitív tudomány. Te mit gondolsz? Hogy gondolod?
Jó, én az egészet két dologból közelíteném meg. Egyrészt a katolicitás, a katolicizmusunk az eszmélet módon szorít minket, présel minket. A második vatikáni zsinat pontosan tudja, és meg is fogalmazta ezeket a dolgokat. Mindjárt lehet, akkor megpróbálom talán szó szerint fölolvasni. A második vatikáni zsinat, a Gaudium et Spes 22. fejezet. Isten fia ugyanis megtestesülésével valamiképpen minden emberrel egyesült. Olyan szöveg, ami azt jelenti, hogy minden egyes emberre úgy kell tekintenünk, hogy Krisztus valamiként egy vele. Na de ebben a pillanatban szétfeszítettük a katolikus gondolkodásunknak a dogmatikus részét. Ugyanis a dogmák azok azt mondják, ami egy intézménynek a mondani valója. Hogy hogyan lehet ebben az intézményben úgy élni, és hogyan lehet ennek az intézménynek az ajándékait úgy használni, hogy üdvözülj. Na most ennek az intézménynek a legfőbb alapja a hite. Az egyház hite, amely voltak éppen Krisztus hite. De ennek az egyháznak a hitéből fakadóan megvannak a krisztusi cselekvései. Ezek a szentségek. És ezek közül az egyház kiemeli, hogy az üdvösséghez nélkülözhetetlenül szükséges a keresztség. Enélkül nem lehet üdvözülni. Most ez nagyon érdekes. Az ember elgondolkodik ezen az egészen. Katolikus egyház katekizmusa, ez a hatalmas nagy könyv, ez az óriási mű, 1257. pontjában a következőt írja. Isten az üdvösséget a keresztség szentségéhez kötötte, de ő maga nincs a szentségeihez kötve. Ez tehát azt jelenti, hogy az egyház tesz valamit, mint az egész egyetemes emberiségnek a szentségi jele. Tesz valamit, a keresztséget, ami által mindenki bekapcsolódhat Krisztus testébe, Krisztus életébe. De a katolikus egyház azt tanítja a katekézisében, hogy Istent nem köti semmi. Nem köti ezek szerint az egyház hite, nem köti őt, a szentségek, nem köti az egyházi intézmény semmiféle leírása vagy dogmája. Következésképp Isten másként gondolkodik, és másként cselekszik minni.
Mégis kifejezte magát a kinyilatkoztatásban, amit az egyház fölismert és megfogalmazott a dogmákban, meg azokban, amiket az imént felolvastál.
Pontosan erről van szó. Ezért annyira érdekes, hogy a katolikus egyház nem meri, dogmában kifejezve nem meri kimondani, hogy a Szentlélek bennünk lakik, mi pedig ő benne. Pontosabban kimondja, de utána mindig pontosítás helyett. Mondom a következőt, de 13. Leó pápa 1881-ben írt egy pápai megnyilatkozást, amiben azt írja, Krisztus az egyház feje, a Szentlélek a lelke. Ezzel azt akarta kimondani a pápa, nagyon határozottan, hogy Krisztus lelke, vagyis a Szentlélek, az egyháznak a lelke. Ugyanis Krisztus az egyház feje. Hát nyilvánvalóan a fej és a test összetartozik. 12. Pius 1943-ban idézte. Az egész Szentlélek lakozik a fejben, vagyis hát ugye Krisztusban. Az egész testben, vagyis hát ugye az egyházban. Az egészben, minden egyes tagban. Azt akarta tehát kimondani a pápa, hogy ahogy Krisztusban, ahogy az egyházban, úgy minden egyes tagban az egész Szentlélek lakik. A második vatikáni zsinat, Lumen Gentium 1964-es határozottában már csak hasonlóságról beszél. Érezve ezt a feszültséget, már csak azt írta, hogy a Szentlélek az ember lelkihez hasonlóan élteti az egyházat, ahogy az ember lelke élteti a testünket, ehhez hasonlóan élteti a Szentlélek. Na most itt vannak a problémák. Én itt láttam meg az igazi problémákat. Tudjuk, mindannyian tudjuk, az egyház is tudja, hogy a Szentlélek éltet bennünket, Urunk és éltetünk. Ez a napnál világosabb. Azt is tudjuk, hogy Krisztus bennünk él, mi meg Krisztusban. Azt is tudjuk, hogy az Atya rejteke vagyunk, bennünk van, és mi benne ebben a rejtekben találkozhatunk vele. Mégis félünk ettől az egésztől, hogy ezt dogmában kimondjuk. Miért félünk tőle? Nos, az egésznek a hátterében az áll, hogy Istenbe kívülről semmit nem lehet bevinni. Isten abszolút értelemben egy Isten. Abban a pillanatban tehát, ha Isten bejön a mi életünkbe, ez még nagyjából elfogadható. De az, hogy mi bemenjünk az Isten életébe, ez ebben a pillanatban túlzottan sok. Szétfeszítenénk ugyanis, megkérdőjeleznénk ezt az abszolút egységet. És erről szól az én könyvem. Ez az én, hogy úgy mondjam, szintézisemnek a lényege, hogy ezt föl kell tudnunk vállalni. Persze abban a dogmatikus gondolkodásban, ahol most vagyunk, nem tudjuk. Ezért én tovább kérdeztem, és a kérdéseimmel szétfeszítettem mindent egészen addig, amíg az abszurditásban nem hajlottak a dolgok. Az abszurditásban mutatkozik meg, hogy lépni kell.
Hát igen. Hogy itt beszélsz és hallgatlak, úgy látszik, hogy ez egy átgondolt dolog, és mélyen az egész személyiséged mögötte van.
Metateológia, mert másként nem tudod ezt az egészet kezelni. Nincs más lehetőséged. Ha még egyszer mondom, a dogmáinkkal próbálunk meg valahogy egy olyan logikus rendszert fölépíteni, ahol el tudunk jutni arra, hogy a problémákat áthidaljuk, akkor ez egy lehetetlen vállalkozás. Ezért hát nem kell nekünk a teológia elé hajolni, a teológia mögé nézni, elé nézni, a hátterébe nézni. Mi van azelőtt a teológia előtt, amit mi már megfogalmaztunk? Hadd mondjak egy egyszerű példát erre. Ugye van a Szentírásban egy nagyon-nagyon nehéz mondat, ami félrevezető volt nagyon sokáig szerintem az egyházban. János 6.63-ban azt mondja, a lélek az, ami életre keltő. A test nem használ semmit. Na most nagyon sokáig a test ennek folytán háttérbe került. Hozzáteszem, mondjuk Pál apostol sem annyira a testet emelte ki, mint pozitív dolgot, hanem a lelket. És erre föl a Szentlélek 2000 évig hagyta a katolikus egyházat, hogy tudja, hogy nagyon fontos a test, hiszen hiszek a test föltámadásában. Mindenki tudta, hogy elhagyhatatlan. És Szent II. János Pál, és azt mondja, hogy a test teológiája. És most meg, ha virágzik a test teológiája, mindenki a test teológiájáról beszél. 2000 év kellett szinte ahhoz, hogy az egyház új látószögből. És én meg úgy gondoltam, hogy most jött el az ideje, mert az egyház nincs abban a helyzetben, hogy bármiféle tanítást föl tudna mutatni a személy eredetéről. Nincs. A személy eredetéről nincs semmiféle megnyilatkozásunk. Honnan ered a személy, mi a személy eredete, mi a személy lényege, és így tovább. Na most én ezt próbáltam meg a magam módján végig gondolni, és voltak éppen ez a személy teológiája. A személy, nem a személyiség. Itt szeretném egy pillanatra, a személyiség az pszichológiai fogalom. Az embernek a különböző képességei, adottságai, története, mindenféle módozatai, meg tudom is én, mik vannak még ott. A személy fogalom, az teológiai fogalom. Azt az egyház dolgozta ki méghozzá a Szent Háromsággal kapcsolatban, és hát ez az igazi probléma, hogy a személy fogalma csak a Szent Háromsággal van kapcsolatban kidolgozva.
Hát olyan dolgokat érintettél, amelyik hát nagyon komolyak és mélyek. Én azt remélem, hogy fogunk tudni még veled erről beszélni, mert Virág Józsi atyával úgy gondoltuk, hogy nem csak egy alkalommal fogunk veled beszélni, hanem azt is lehetne, hogy egyes témákat fölállítunk, és akkor arról beszélgetünk hárman.
Akkor érdemes majd újra neki veselkedni egy beszélgetésnek, amikor elolvasták az emberek ezt a könyvet. Vagy például te, meg a... Na most ez itt a kérdés. Ugye én nagyon örülök neki, hogy a püspök atya fölkarolta ezt a könyvet, és hálás is vagyok érte. Hogy igazából véve a pap testvéreim ezt nem fogják keresni. Ez 2 héttel ezelőtt volt ez a dicséret, azóta senki még meg nem keresett engem, hogy érdekelni ez a könyv, és ez így lesz a továbbiakban is. Meg kéne ajándékozni őket. Most az egyházmegyének biztos sok mindenre van pénze, de az, hogy 100 papnak könyvet adjon, és utána én erről tudnék beszélni, vagy elolvasnak, és csak azok, akik elolvasták és érdekli a kérdést, összejönnénk és beszélgetnénk, szerintem az sokkal többet ér. Magyarán neked is, és mindenkinek is csak azt tudom ajánlani, hogy előbb ezt el kell olvasni. Na most persze nagyon nehéz, mert nagyon sok esetben veszélyes, ha rosszul olvassa valaki ezt a könyvet.
Ezért kell veled beszélni a szerzővel. Hát
igen, ezért gondoltam én is azt, hogy azokon a helyeken, ahol eddig voltam, Kistarcsa, Csömör, Gödöllő, mint szülőfalum itt, Nézsa, Vác, elmegyek, és egy ilyen hát könyvbemutatószerűen egy picit a gondolatait.
Elhangzott műsorunkban Burger Ferenc atya beszélgetését hallották Görbe József atyával a nemrég megjelent Mi című könyvéről.
Jó, hát nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk erről. Remélem, hogy a Mária Rádió hallgató